Nincs olyan fontos erdélyi téma, ami nem nálunk köt neki. Kikötő. A Marosvásárhelyi Rádióban elhangzott válogatott beszélgetések gyűjteménye.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Félmillió egyetemista számára kezdődött meg a 2024-2025-ös tanév, miután az elmúlt években csökkenő diáklétszámmal kellett szembenézni. Most valami mennyivel jobbak a mutatók, de a mennyiség még nem minden. Az új tanévben a diákok igényei változatlanok, nagyobb ösztöndíjakat szeretnének, több helyet a bentlakásokban, illetve olyan programokat, amelyek segítenek nekik abban, hogy gyorsan, jól fizető állást találjanak a munkaerőpiacon, lehetőleg olyan ágazatban, amilyen szakot végeztek. Romániában még mindig nagy problémát jelent az egyetemi lemorzsolódás. A hivatalos statisztikák szerint az egyetemre jelentkező fiataloknak több mint fele az első évben lemorzsolódik. Ennek egyik oka a rossz szakválasztás. A rektorok szerint sokkal jobb pályaorientációra van szükség a leendő diákok számára, és ez csak a középiskolában történhet meg. Itt kell az iskolai tanácsadóknak útmutatást adniuk a fiataloknak, azt illetően, hogy melyik egyetemet válasszák. Ami a felsőfokú végzettséggel rendelkező romániai állampolgárok számát illeti, az Eurostat adatok egyáltalán nem biztatóak. A 25 és 74 év közötti romániai felnőttek közül mindössze 17,5%-nak van felsőfokú végzettsége, alig több mint 60%-nak van középiskolai végzettsége, és csaknem 22% még a középiskolát sem fejezte be. Összehasonlításképpen Írországban és Luxemburgban a lakosság közel fele egyetemi diplomával rendelkezik. Tanévkezdés a hazai felsőoktatási intézményekben, ez a mai témánk. Markó Bálint, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Nem az egyenruhával van problémám, hanem az egyengondolkodással. Gondom van az ugyanúgy gombolt mondatokkal, az azonosan húzalozott agytekervényekkel, a vélemények monoton egyhangúságával, a kérdések hiányával. Ezt nem én mondom, tisztelt hallgatóim, hanem meghívottam, mondta ezt tegnap a Bábesbolyai Tudományegyetem tanévnyitóján. Kifejtené Markó Bálint úr azt, hogy pontosan mit kellene kihallani ezekből a szavakból? Én azt is kihallom, hogy elégedetlen a színvonallal.
Nem feltétlen a színvonallal, inkább én úgy gondolom, hogy nagyon fontos arra helyezni a hangsúlyt, hogy az egyetemek olyan intézmények, amelyek meg a falai között, és ezek a falak, ezek nem feltétlen fizikai értelemben vett falak, nekünk olyan hallgatókat kell képezni, és magunknak is úgy kell viselkedni, akik képesek vagyunk kritikusan szemlélni a körülöttünk zajló folyamatokat, képesek vagyunk és hajlandóak vagyunk elmondani a véleményünket, felemelni a szavunkat, és ezzel tulajdonképpen hozzá tudunk járulni a társadalom működéséhez és haladásához. Abból a társadalomnak semmi haszna nem lesz, hogyha gyakorlatilag vélemény nélküli, mindenben egyetértő, a dolgokat kritika nélkül elfogadó tagjait képezzük mi egyetemi oktatók ennek a közösségnek. És azt hiszem, hogy ezt a különösen ezekben az időkben fontos hangsúlyozni, hiszen annyi hamis információ kerünk körülöttünk, annyi elnyomott dolog, ami egyszerűen arra késztetett engem is, hogy ennek a fontosságát kiemeljem. Mi egyébként nem egy, hogy is mondjam, csak ismeretlen dolog nálunk, hiszen mi ezt tesszük, a Bábesbolyai Tudományegyetem, illetve azon belül ugye a magyar tagozat évek óta ezt a típusú szemléletet valljuk, és ezt a típusú szemléletet alkalmazzuk a falaink között, a kritikus gondolkodásra tanítjuk a diákokat.
Milyen lépéseket tesz az egyetem, milyen konkrét lépéseket tesz az egyetem az oktatás minőségének a javítása érdekében?
Hát az oktatás minőségét többféleképpen lehet megtartani és javítani, és ezt mi mind meglépjük. Egyrészt jó néhány éve bevezettük azt, hogy kötelező módon minden tanévben konzultálni kell a munkáltatói szférával, és a véleményüket ki kell kérni arról, hogy vajon egy adott szaknak a tanrendje az megfelelő-e vagy sem. Ugyanígy a diákokkal kötelező a konzultáció arról, hogy azok a tanrendek azok jók-e vagy sem. A diákoktól egyébként is anonim módon véleményeket kérünk a külön tantárgyaknak a minőségére, ezeket figyelembe vesszük. Vannak úgynevezett kollegiális felmérések, ahol a kollégák is bemennek órára, és egy véleményt mondanak arról, hogy amit láttak, az szerintük rendben van ezek. Egyike sem, hogy is mondjam, bántó vagy jellegű, hanem mindegyik tulajdonképpen javító jelleggel rendelkezik, vagy pedig egyenesen megerősítő jelleggel. Ha valaki jól teszi a dolgát, akkor nagy örömünkre szolgál, bármelyikünknek azt mondani nekünk, gratulálunk, nagyon szép teljesítmény.
Tehát akkor azt kell értenem ebből, hogy a Bábesbolyai Tudományegyetemen szempont az, hogy mit kíván a munkaerőpiac.
De szempont, hogy ne lenne szempont, csak nem az egyetlen szempont. Ugye, hogyha teljes mértékben csak az lenne a szempont, akkor gyakorlatilag nekünk egyértelműen csak piaci alapon kellene működni, és akkor felmerülhetne az a kérdés, hogy mi lesz azokkal a szakmákkal, amelyeknek éppen most a piaci tere éppen beszűkült, vagy talán nem tűnik annyira relevánsnak, holott egy társadalom egészséges működése, az feltételezi a szakmák, a vélemények sokasságát és ezeknek a létezését. Nem lehet csak, nem is tudom, informatikusokat képezni, és teljesen eltekinteni attól, hogy igenis szükség van művészettörténészekre, filozófusokra, etnográfusokra, ökológusokra. Tehát gyakorlatilag nekünk, főleg azért, mert ugye mégiscsak egy közintézmény vagyunk, a közjavát szolgáljuk, el kell látni ezt a szerepet, és egy egészséges társadalom működése mindezeknek a szerepköröknek a létezését feltételezi.
De az egyetem hozzájárul a romániai felsőoktatás, hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez. Mely ágazatokkal vannak partnerségek kialakítva?
Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy szinte nincs olyan ágazat, amelyikkel nincs valamiféle partnerség. Itt most, hogy ezt illusztrálja, még akkor is, hogyha közvetlenül nekünk például nincsen orvosi jellegű szakunk, ettől még az egészségügyi szférával is nagyon jó munkakapcsolatunk van, hiszen számos olyan képzésünk van, amely ebbe az irányba mutat, legyen az közegészségügy, vagy orvosi biológia, orvosi fizika, orvosi kémia, klinikai pszichológia, de emellett természetesen az IT-szektorral, a külgazdaság különböző egyéb szféráival, bank és pénzügyi szférával, a különböző közintézményekkel. Igazából a spektrum annyira széles, hogy nem tudnám azt mondani, hogy akkor a hangsúly az itt vagy amott van, mindenhol próbálunk bővíteni és jelen lenni.
Beszéltünk arról, hogy szempont az, hogy, vagy szempont az is, hogy a munkaerők piac mit kíván, tehát hogy van egyfajta konzultáció az egyes ágazatokkal a diákok érdekében. Hogyan biztosítják a tanárok, az oktatók folyamatos szakmai fejlődését? Nyilván annak érdekében, hogy a legjobb oktatási gyakorlatokat alkalmazhassák a diákok érdekében.
Vannak képzések, például amikor ugye a Covid beütött, hogy fogalmazzak ilyen kicsit hétköznapiban, akkor nagyon sok képzést tartottunk arra vonatkozóan, hogy a különböző online platformokat hogy kell alkalmazni, voltak és vannak különböző útmutatók, amelyek ilyen nagyon egyszerű kis infografikával ellátott, de nagyon hasznos tartalommal rendelkeznek, és hát azóta is különböző területeken szerveztünk ilyen jellegű képzéseket, volt képzésünk, ami az augmentált vagy virtuális realitás eszközöknek a használatát célozta meg, de voltak olyan képzések is, amelyek természetesen az etikus magatartás, vagy az etikus, mondjuk azt, hogy akadémiai szellem fenntartását célozták, és még lehet nagyon sok más ilyen témát hozni, de gyakorlatilag minden évben megvannak azok a képzési formák, ezek egyetemen belül szervezett ilyen könnyű néhány órás vagy néhány napos kurzusok, amelyek ezt szolgálják. Még külön kiemelem, hogy gyakorlatilag évente szervezünk például úgynevezett Academic Writing kurzust, ami ugye a cikkírásról szól, és ide nagyon neves nemzetközi szaktekintélyeket hívunk meg.
Beszéltünk arról, hogy a hazai diákok a hazai munkaerőpiacon megállják a helyüket, meg kell tudják állni a helyüket. Milyen lehetőségeket biztosít az egyetem a hallgatók számára a nemzetközi piacon való versenyképesség növelésére?
Hát itt is többféle mechanizmus létezik, amelyet be lehet vetni, és be is vetünk. Nemrég például egy bizonyos projekt keretében elindítottunk egy olyan kis, mondjuk kísérleti jellegű kezdeményezést, ami konkrétan azt, hogy diákok külföldön végezzenek szakmai gyakorlatot, Franciaországban, Magyarországban voltak ilyen szakmai gyakorlatok, ezt folytatni fogjuk. Ugyanakkor emellett egy sokkal-sokkal erőteljesebb csomag tulajdonképpen az, amit az Erasmus kínál. Romániában a Bábesbölyi Tudományegyetemnek van a legnagyobb Erasmus kosara, tehát nekünk van a legnagyobb és a legtöbb ugye ösztöndíjunk, ugyanakkor a legnagyobb nemzetközi hálózatunk is nekünk van, és az Erasmus például tővé teszi azt, hogy szakmai gyakorlatra valaki kimenjen. Igaz, ez nem annyira a céges szférát érinti, mint elsődlegesen a külföldi kutatóintézeteket vagy egyetemeket, de én úgy gondolom, hogy ez már ez a lehetőség és ennek a kihasználása nagyon fontos lehet egy diák számára, ha azon gondolkodik, hogy megfelelően ugye tudjon utána a munkaerőpiacon elhelyezkedni, akár itt is, hiszen az, hogy van egy külföldi tapasztalat, az hasznos.
Markó Bálint, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese mai napra kész vendége. Milyen trendeket lát ön a romániai felsőoktatásban, és ezek hogyan befolyásolják az intézmények jövőjét? Van egy új felsőoktatási oktatás szabályozó törvényünk. Van, aki azt mondja a hazai egyetemekről, hazai felsőoktatásról, hogy rendben van, és minden rózsaszín. Vannak, akik ennek ellenére rámutatnak számos hiányosságra, és ha nemzetközi rangsorokat nézzük, akkor nyilván a romániai egyetemek közül a Bábesbolyai Tudományegyetem ott van a rangsorokban, de nem az első 100-ban, nem mindig az első 500-ban.
Igen, hát az új felsőoktatási törvény, ugye, amit tavaly fogadtak el, ez több, mint egy ráncfelvarrás, sokkal több, hál' Istennek. Félő volt, hogy csak egy ráncfelvarrás lett, de nem. Vannak benne olyan elemek, amelyek nagyon jók, nagyon helyén valók, és valóban perspektívákat nyitnak meg. Az egy másik kérdés, hogy önmagában ez a törvény nem innovatív, hiszen igazából csak az európai trendek után nyúl, és azokat emeli be, ami ismétlem egyáltalán nem mellékes szempont, ez egy nagyon fontos szempont. Ilyen értelemben új perspektívák nyíltak meg, közös programokat lehet, közös diplomákat lehet kiadni, bizonyos flexibilis oktatási formákat lehet behozni. Hál' Istennek visszahozták úgymond a kettős szaknak a lehetőségét, ami a közoktatás esetében lehet egy nagyon fontos újítás, hiszen a nyomást csökkentheti, a hiányt csökkentheti ott, ahol esetleg tanárhiány lép fel. Tehát nagyon sok a duális képzésnek a megjelenése. Ezek megint olyan formák, amelyek valóban, ha jól kihasználják, ha jól értelmezik, és hogyha megfelelő kereteket utána felépítik, akkor én azt gondolom, hogy egy fejlődő pályára helyezhetik a felsőoktatást. Nem rózsaszín semmi, én úgy gondolom, hogy vannak rózsaszín foltok, ugyanúgy, mint az égen, hajnalban, de vannak szürkék is. És hát valahogy a mi dolgunk rámutatni arra, hogy melyek ezek a szürke foltok, és a mi dolgunk azt, hogy el tudjuk és elmerjük mondani azt, hogy itt javítani kell. És azért én ezt csak egy kis zárójelként, egy nagyon fontos elemének tartom egyik romániai felsőoktatásnak, hogy például a BBTE felszokta emelni a hangját, és el szokta mondani, hogy ez most jó, ez nem jó, és ennek látható lenyomata van akár a sajtóban is, hogy nem hagyjuk magunkat, hogyha valami nem működik. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a nemzetközi helyzetünk is ennek megfelelően alakulhat jó irányban, de, és akkor itt jön a nagy de, ehhez kellenek, mint ahogy nagyon sok minden máshoz, ahogy szokták mondani, pénzügyi források. Az, hogy például a nemzetközi szinten hol állunk, akár a BBTE, akár úgy általában a romániai felsőoktatás, alapvetően meghatározza azt, hogy mekkora költségvetési erőfeszítés van a felsőoktatás, vagy általában az oktatás mögött. Egyelőre azt látjuk, hogy ez az erőfeszítés ez kicsi, még nem elégséges ahhoz, hogy elkezdje vonzani például az ipari partnereket abba, hogy komoly kapcsolatokat, komoly együttműködéseket alakítsanak ki felsőoktatási szereplőkkel. Nem elégséges még ahhoz, hogy mondjuk versenyképessé tegye a romániai felsőoktatás mondjuk Nyugat-Európa különböző egyetemeivel. De úgy gondolom, hogy a humán erőforrás és a keretek már megvannak, tehát ebbe, hogyha az ország komolyan elkezdene mondjuk azt, hogy forrásokat önteni, akkor igazából biztosítható lenne a haladás.
Tudunk beszélni számokról azt illetően, hogy hogyan támogatják a tudományos kutatást Romániában, illetve hogy ez milyen hatással van a felsőoktatás minőségére?
Hát a tudományos kutatás támogatása az ugye ez egy több pillérű támogatási rendszer most. Egyébként nem az. Több pillérű azért, mert Románia ugye a helyreállítási és reziliencia alapból is egész komoly forrásokat kezdett el mozgósítani kutatás támogatásra, ami egyedi, és egy nagyon jó dolog. Ilyen módon itt nagyon komoly pályázatokat hirdettek meg, amelyek akár infrastruktúrálisan, akár konkrét csapat alapon helyzetbe hozhatják a felsőoktatási intézményeket, vagy a kutatóintézményeket, és erre vonatkozóan ugye elég sok, hát most már eredményről is beszéltünk, hogyha a pályázati eredményre gondolunk. Emellett van a klasszikus nemzeti finanszírozású kutatás támogatás, amivel a legnagyobb baj az, hogy kiszámíthatatlan, tehát magyarán nem lehet tudni, hogy melyik évben fogják meghirdetni. Nagyon elnyújtott, meghirdetik az egyik évben májusban, és a következő év októberben lesz eredmény. És ugyanakkor az összegek is picik, tehát igazából a sikerráta, vagyis azon pályázatoknak az aránya, amiket támogatnak is nagyon alacsony. És ez az az igazság, hogy azzal a hatással jár, hogy azok a fiatalok, akik esetleg elgondolkodnának, hogy maradnának nálunk, maradnának itthon, és kutatni szeretnének, és meg is van hozzá az a bizonyos szürke állomány, a kiszámíthatatlanság miatt inkább mennek a gyakoribb, talán kiszámíthatóbb például a külföldi források irányába. Ahol lehetséges egy korrekció, az az Európai Uniós kutatási alapoknak a lehívása, tehát például a Horizon. Itt az elmúlt évben például a BBTR nagyon-nagyon jól teljesített, tehát most már országos elsők vagyunk a Horizon lehívások terén, az összeget tekintve, az egyetemeket hasonlítjuk össze. De hát ez egy jó értelembe vett kényszerpálya, erre azért kellene egy hazai komoly kutatástámogatás is, és akkor kezdhetnénk arról beszélni, hogy na, látszik akkor, hogy hol is van az a bizonyos alagút, amin át kell menni, és merre is van a vége.
A beszélgetésre készülve arról olvastam, hogy az elmúlt években csökkent a diáklétszám az egyetemeken, a mostani tanévben viszont egy enyhe növekedés figyelhető meg, de továbbra is beszélni kell arról, hogy a hivatalos statisztikák szerint az egyetemre jelentkező fiataloknak hát közel fele az első évben lemorzsolódik, és ennek egyik oka a rossz szakválasztás. A Bábesbolyai Tudományegyetem kivétel ezek közül, vagy itt is megvan az egyetemi lemorzsolódás, és hát komolyan kell kezelni ezt is?
Is-is. Kivétel is vagyunk, és nem is. Természetesen egyetemi lemorzsolódás van. Én úgy gondolom, hogy ennek van egy normális természetes komponens, ami mindig lesz, és ami alapvetően a normalitást is jelenti, hogy mindig lesznek diákok, akik szükségszerűen az első éven rájönnek, hogy mégsem ez az a szak, amire ők tulajdonképpen adnák a fejüket, és ez önmagában nem baj, hogyha rájönnek. Jobb, hogyha rájönnek az első éven, mint hogyha elvégeznek valamit, és utána derül, hogy teljesen fölöslegesen tették. Ez a jelenség önmagában abból is fakadhat, hogy egyszerűen a középiskolai sokkal szűkebb skálán mutatja meg azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mondjuk a felsőoktatásban a szakoknak a spektruma. És aztán van a másik része a lemorzsolódásnak, ami valóban már egy olyan jellegű probléma, ahol egyszerűen vagy a középiskola, vagy az egyetem abban az értelemben hibázik, hogy nem tud megfelelőképpen alányulni, vagy utányulni a diáknak, vagy, és akkor itt jönnek be a gazdasági, szociális kérdések, nincsenek meg azok a feltételek, hogy a diák folytatni tudja a tanulmányait. Amiért kivétel a BBT az az, hogy nálunk a lemorzsolódás azért lényegesen alacsonyabb, tehát első év során valahol 20% alatt van a lemorzsolódás. Érdekes módon a magyar tagozaton a lemorzsolódás még alacsonyabb, tehát az egyetemi átlagunknál alacsonyabb. Úgy tűnik, hogy a magyar diákoknál valahol, ha eljön egyetemre, nagyobb valószínűséggel fog bent maradni a rendszerben és azon a szakon, amit választott. Úgyhogy ilyen értelemben kivétel vagyunk, de biztos, hogy ezek a folyamatok, ezek nem jók, különösen abban a kontextusban, hogy Romániának van egy másik óriási problémája, amiről ritkán, vagy csak néha szoktunk beszélni, és utána ejtjük ezt, az, hogy alapvetően nagyon-nagyon alacsony az EU-s szinten egyik a legalacsonyabb a fiatalok körében a diplomások aránya. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az innovációnak a lehetősége, a hatékony, kreatív munkavégzésnek a lehetősége jelentős mértékben lecsökken ugye Romániában a többi EU-s országhoz képest.
Igen, hát mondjunk számokat is, a 25 és 74 év közötti felnőttek közül mindössze 17,5%-nak van felsőfokú végzettsége, mikor összehasonlításképpen Írországban vagy Luxemburgban a lakosság közel fele rendelkezik egyetemi diplomával pontosan. Említette ön a szociális, illetve a gazdasági kérdést. Van támogatási rendszer a hátrányos helyzetű hallgatók számára azért, hogy az esélyeik javuljanak a felsőoktatásban, mert hogy az nem igazság, hogy tud egyetemet végezni, és valakiből azért lehet jó szakember, mert anyának meg apának van pénze, akinek az édesapjának, édesanyjának nincs pénze, az abból nem lehet egyetemi végzett.
Így van, és hozzá kell tennem, hogy van. A minisztérium ilyen értelemben évente arra kötelez minket a jó értelemben, hogy elkülönítsünk helyeket a fogyatékkal élők számára. Ezeket meg is tesszük, tehát mind alapképzésen, mind magiszterén vannak elkülönített helyek, ahova csak ők felvételizhetnek, és hát nyilván ilyen alapon akkor bejuthatnak, és minden évben vannak is jelentkezők nálunk, itt most gondolok látás, halláskárosultakra, mozgássérültekre, tehát akiknek egyébként úgy, ahogyan is említette, teljesen más körülmények kellenek, és akkor erre rájön az, hogy persze természetesen ez még nem elégséges, hiszen segíteni kell ezt a folyamatot, hogy ő megfelelően tudja a tudást elsajátítani, ami egyetemünkön például helyeket, tehát bentlakás helyeket adunk, megpróbálunk ott, ahol lehet megfelelő módon elérhetővé tenni oktatási tereket az ilyen diákok számára. Most nem csak a Braille írásra való feliratozásra gondolok, hanem inkluzíve fordításra, tehát kapnak fordítót is, hogyha szükségük van, tehát jelező fordítót például, vagy nyilván ahol lehet, ott a konkrét fizikai akadálymentesítésen dolgozunk. Itt nyilván beleütközünk olyan nehézségekbe, hogy a műemlékjellegű épületekben nem lehet olyan könnyedén beavatkozni, vagy nincs is meg a lehetőség például az akadálymentesítésre, nyilván egy újabb épületnél ezt már könnyűszerrel meg tudjuk tenni. Úgyhogy ilyen értelemben vannak, és ez nem új, ez most már hosszú évek óta zajló folyamat, én úgy gondolom, hogy például a mi esetünkben van egyébként külön egy a fogyatékosokkal foglalkozó irodánk is, tanácsadó irodánk. Ezek a dolgok működnek, és én úgy látom, hogy tényleg segíteni tudunk ott, ahol lehet.
Szociálisan hátrányos helyzetű diákok?
A szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal kapcsolatban is megvannak a segítési, támogatási lehetőségeink. Az ösztöndíjak, amelyeket mi osztunk, például a Covid idején mindenki kapott közülük, aki csak erre jogosult volt. Nem hiszem, hogy ezt más egyetem ilyen mértékben meglépte volna, de ugyanígy a bentlakás helyeknél nagyon komolyan figyelembe veszük a szociálisan hátrányos helyzetűeket. Itt most külön ki is tudom emelni, hogy például azok, akik most ilyen nagyon hétköznapján nézik el nekem úgymond az árvaházakból, tehát magyarán tényleg a szociálisan nagyon hátrányos helyzetből jönnek, nekik például számukra például külön elkülönített helyek is vannak a felvételi során. Ugye én azt hiszem, hogy van egy olyan jó értelembe vett védőburok ezen kategóriák körül, ami segíti azt, hogy ők megkapják azokat a körülményeket, ami utána egy jó startot jelenthet ahhoz, hogy jól tudjanak tanulni, és jó eredményeket érjenek el.
Markó Bálint, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese a mai napra kész vendége, az egyetemi tanév megnyitója kapcsán beszélgetünk. Említette rektorhelyettes úr azt, hogy a magyar diákok körében a Bábesbolyai Tudományegyetemen az egyetemi átlaghoz képest alacsonyabb azoknak az aránya, akik lemorzsolódnak. Maradjunk a magyar nyelvű felsőoktatásnál, és hát nem kerülhetjük meg azt, hogy van egy bizonyos fokú alulreprezentáltság a magyarok körében a románokkal szemben, és olyan kontextusban mondom ezt, hogy adott esztendő érettségiző korú magyar fiataljainak csupán a 25%-a, vagy alig 30%-a lép be a magyar nyelvű felsőoktatásba. Van gyógyír?
Igen, én többször is hangsúlyoztam, hogy van egy adat, ami nagyon-nagyon el kéne gondolkodnunk, és amin csak tényleg nagyon ritkán beszéltünk róla, a közbeszédben szinte teljes mértékben hiányzott, csak egy rövid reflexió volt erre különböző újságokban az elején, és utána ezt úgy hagytuk elmenni, ez pedig a diplomásoknak az aránya, a magyar diplomásoknak az aránya a hazai ugye népességben, alatta van, bőven alatta van a hazai népességben ugye tapasztalt aránynak. Van egy-két város, ahol magasabb ez az arány, például a Kolozsvár vagy Marosvásárhely, értelemszerűen egyetemi központokként nem is várnánk mást, de itt is alul maradunk például a román népességben tapasztalható diplomás aránynak. Magyarán a rossz hír az, hogy alapvetően nem csak, hogy kevesebben lettünk, ahogy a népszámlálás mutatta, de rosszabban vagyunk képezve. Tehát gyakorlatilag ilyen módon itt egy komoly probléma van szerintem, amiről kellene és kell beszélni. Most ehhez képest azért vannak jó hírek is. A jó hír például az, hogy mi úgy látjuk, hogy egyrészt nálunk például a Bábesbolyai Tudományegyetemen van egy stabilitás évek óta, egy jó értelemben vagy stabilitása van a jelentkezői létszámnak. Az idén még volt egy kis pluszunk is, és ez a kicsi, ez valójában egy idézőjeles kicsi, mert nem az. Ez egy több mint 10%-ot jelent, majdnem 11%-os növekedés volt, ha a magyar diákok, az elsőves magyar diákoknak a létszámát vesszük a tavalyi évhez képest, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos jellemzője annak, hogy tulajdonképpen mit lehet tenni az elkövetkezőkben, és ami fontos az, hogy ezt nem csak az alapképzésnél tapasztaltuk, hanem a magiszteri szinten is, tehát ez tovább pörgött, és a különböző oktatási formáknál is, tehát távoktatásnál is, ugye, ami elsődlegesen egy más típusú populációt szólít, mint mondjuk a friss végzettek. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell nézni, le kell ülni, és kell erről beszélni, mert ha nem tesszük ezt meg, akkor hajthatjuk a kereket előre, és hitegethetjük magunkat azzal, hogy dolgozunk itt, építünk ott, tesszük, vesszük, de eközben szépen lassan a szőnyeg kicsúszik a lábunk alól, nem lesz az a képzett réteg, aki majd tanárként dolgozzon, vagy aki majd a cégekben a megfelelő szakértelemmel ellássa a munkát, és itt most nyilván a magyar szakemberekre gondolok. Úgyhogy ez egy olyan szegmens, ami azt hiszem nagyon komoly probléma, és erről nagyon komolyan le kell ülni és beszélni kell az elkövetkezendőkben, mert nagyon nagy a tétje.
Nyilván a román nyelvi kompetencia az is hozzájárul ahhoz, hogy vagy ennek a nem léte hozzájárul ahhoz, hogy alulreprezentáltak vagyunk a felsőoktatásban. Megmaradásunk záloga a nyelvünk, nagyon-nagyon sokszor halljuk ezt. Az utóbbi időszakban egyre hangsúlyosabban hallottuk ezt, de kevesebbet beszélünk arról, hogy hát paradox módon az eredményes megmaradásnak egyik eszköze pontosan a többségi nyelvi kompetencia, amellyel csak, hát fogalmazunk enyhén, hát korlátozott mértékben rendelkezünk. Éppen ezért, és ez magánvélemény, úgy látom, hogy az oktatás, ezen belül pedig a felsőoktatás politikának is igen fontos célja kellene, hogy legyen az elkövetkezendő években, évtizedekben a többségi nyelvi kompetenciáknak a fejlesztése. Hozzá kell ehhez tegyen a Bábesbolyai Tudományegyetem valamit?
Igen, ez a másik elefánt a szobában. Több elefántuk is van, hál' Istennek. Az egyikről ugye az előbb beszéltünk, a másik ugye a nyelvi kompetenciák kérdése. Valóban ez egy nagyon érdekes, sajnos egy nagyon érdekes jelenség. Itt egyértelműen van egy elcsúszás 90-es évektől, ahol azért valljuk be, a 90-es években is volt egy rossz tanrend, egy nagyon rossz tanrend sok szempontból, de valahogy mégis jobban vettük a nyelvi problémákat. Nem megyek bele az okokba, én azt gondolom, hogy az az elképzelés, ami jelen pillanatban van erről, és aminek vannak már törvényi keretei, hogy egy teljesen más tanrend és egy teljesen más módszertan, ez egy nagyon jó elképzelés. Ehhez mi is hozzájárultunk, ugye egyrészt oktatóinkkal, másrészt pedig egészen recens módon volt az Oktatási Minisztérium által elindított projekt, ami kifejezetten a román, mint nem anyanyelv új módszertanának a kidolgozására, illetve továbboktatásáról szólt, és hát gyakorlatilag ebbe miattuk a Bábesbolyai Tudományegyetem adta a piramis csúcsán levő képzőket, akik a maguk során kiképezték azokat a képzőket, akik utána aztán majd, hogy nem 5000 egyéb Erdély szerte román nyelvet és irodalmat oktató tanárt alakítottak, képeztek a maguk során. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, ugye volt egy külön tanrend, de a külön tanrend önmagában nem elég, kell egy másik módszertan, azt kell is másként oktatni. Tehát ez az egyik. A másik az ugye, és erről van egyfajta latens vita, ami azt jelenti, hogy nem egy állandó téma, de néha beszélgetünk arról, hogy mi nekünk egyébként még felsőoktatási intézményeknek ebben a szerepünk. Az egyik az, amit elmondtam, én azt hiszem, hogy az világossá tesz, hogy van szerepünk, van hozzájárulásunk, és van lehetőségünk, és meg is tesszük, és fontosnak tartjuk. A másik kérdés az az, amiről a latens vita is szólhat, hogy mi bent a saját képzéseinkben mit tudunk ezzel kezdeni. És itt már felmerül ez abban a kontextusban, és beszéltünk arról, hogy például a helyesírással kell-e valamit kezdenünk, hiszen azt látjuk, hogy a hozzánk érkező diákok nagyon-nagyon problémás módon viszonyulnak a nyelvi helyességhez, tehát hogy hogyan írjunk helyesen, most nem beszélek a hogyan beszéljünk helyesenről. A kérdés az az, hogy nekünk, mint egyetemnek kell erre külön kurzus szervezni, vagy neki kellene ezt hozni az egyetem előtti szférából, és a közoktatásból, és ugyanez igaz ugye a román nyelvi kompetenciákra is. Ettől függetlenül vannak olyan karok nálunk már, például a közgazdaságtudományi kar, ahol a diákok beiratkozhatnak román kurzusra, román nyelv tanfolyamra, és ez ott van, mint lehetőség egyébként egyetem szerte. Tehát ha a diák eljöve Kolozsvára, úgy látja, rájön, rádöbben, hogy ez egy hiba volt nem elsajátítani a román nyelvet, és most már hajlandóvá válik, akkor erre egy segítséget adhatunk és adunk. És emellett persze megvannak azok a sajátos lehetőségek is, mint például bizonyos szakmai magiszteri keretében egy-két tantárgy, amit fontosnak tartunk, hogy kapjanak esetleg román nyelvi kompetenciát is, ott megtehetik azt, hogy például választanak román nyelvi tantárgyat opcionálisként, fakultatívként, tehát hogy magyarán ott vannak a lehetőségek arra, hogy a magyar nyelvű és magyar nyelvi képzés mellett azért román szaknyelvi kompetenciákra is szert tehetnek, ha ezt óhajtják.
Nyilván az egyetem vissza a középiskolába nem küldheti a diákot, tehát hogy ezért gondolom azt, hogy helyes az, ha az egyetem falain belül indul valamiféle képzés, akár a diák önkéntesen is jelentkezzen erre, tehát nem kötelezővé téve, akár helyesírásról, akár román nyelv elsajátításáról, ez az egyik, amit tehet az egyetem, illetve a másik az, hogy az egyetem olyan szakembereket képez, akik majd a középiskolában, általános iskolában olyan diákokat képezhetnek, akik megállják a helyüket az egyetemen ilyen szempontból is.
Így van, ez így van. Teljes mértékben egyetértek. A nálunk ugye működő különböző román nyelv párosításokban nagyon sok, tehát ezekben a szakokban nagyon sok magyar diák iratkozik be, úgyhogy alapvetően én ilyen értelemben biztosítottnak látom például a nyelvtanári utánpótlás magyar oldalról is, tehát hogy magyar tanárok tanítsák megfelelő módon például a román nyelvet és irodalmat. Nálunk egyébként a filológián belül működik az a tanszék, amely a románt, mint idegen nyelvet, vagy a románt, mint nem anyanyelvet oktatja, és gyakorlatilag e köré szervezte az akadémiai aktivitását, és ilyen jellegű magiszter, ilyen jellegű alapképző szakkal rendelkezik, és programokkal, úgyhogy megvan az a műhely, ami tulajdonképpen segíti, támogatja szakmailag is egy másik módszert, annak nem csak a kidolgozását, hanem a folyamatos oktatását, fejlesztését.
Még két kérdés van, amiről szeretném, ha beszélnénk. Egyiket részben érintettük, a Világbank szerint Romániában jelentős az aránytalanság a képzettség terén, a felsőfokú végzettségűek nagy része vagy túlképzett a munkájához képest, vagy olyan ágazatban dolgozik, amely nem felel meg a végzettségének. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen van utánkövetés? Tudják azt, hogy a munkáltatók elégedettek-e a végzett diákok teljesítményével, illetve hogy a felsőfokú végzettségűek hol helyezkedtek el tudtak-e helyezkedni azon a szakterületen, milyen képzést végeztek?
Igen, van egy utánkövetés, diploma kivételnél, ami sajátos módon ugye nálunk, de nem csak nálunk, mint a BBTN, hanem a romániai felsőoktatásban, hát kb. Egy évet kell várni azért, mert a diplomát az központilag küldik, stb. És ilyenkor, amikor kiveszik rá egy évre, hogy végeztek, akkor kitöltenek egy kérdőívet, amiben hát pontosan ilyen jellegű kérdések vannak. Ebből egyelőre az derül ki, hogy a legnagyobb része a diákjainknak, végzeteinknek az megfelelő módon szakmában helyezkedik el. Nyilván nem tudom azt megmondani, hogy mi történik esetleg 10 év múlva. De ismerem ezt a jelenséget, hogy olyan diákok, akik elvégeznek szakokat, utána mégsem a szakmában helyezkednek el. És hát erről nekem elsődlegesen az a véleményem, hogy itt ezen a dolgon egy módon biztos lehet javítani. Például azáltal, hogyha bevezetjük, és már ezt tulajdonképpen a jelenlegi törvényi keretek lehetővé teszik, és úgy tudom, hogy alkalmazni is fogják, erre vonatkozóan kiment ugye a tanügyminisztériumtól valamiféle átirat, az iskolai, tehát a középiskolai karrier tanácsadást. Ez pontosan arról szól, ami egyébként kapcsolódik a lemorzsolódáshoz is, hogy egy diák képzel valamit egy adott szakról, az adott szak felépítéséről, az adott szak által nyújtott lehetőségekről beiratkozik, és lehetséges, hogy benragad, és el fogja végezni, meg lesz a diplomája, de tulajdonképpen nem érzi magát otthon abban, amit végzett, és ezért nem is fog abban tulajdonképpen elhelyezkedni ilyen vagy olyan okok miatt. Tehát van egy ilyen lehetőség is. A másik lehetőség, és ezzel akkor visszatérek ahhoz, ahol esetleg mi javíthatunk felsőoktatást, az az, hogy esetleg az adott szak az például úgymond dekonektált, tehát magyarán nem kapcsolódik megfelelően a szakmai igényekhez, a munkaerőpiaci igényekhez. Valami miatt egyszerűen megváltoztak a munkaerőpiacon az igények, a kompetencia, a kérések és így tovább. Ezen úgy tudunk segíteni, ahogy már említettem, hogy folyamatosan konzultálunk a munkaerőpiaci szereplőkkel, a partnerekkel. Másrészt pedig, amikor például akkreditációs vizsgálat vagy vizit van, úgymond az országos minőségbiztosítási ügynökség részéről, akkor ők is találkoznak azokkal a munkaerőpiaci szereplőkkel, ahol elhelyezkednek a diákjaink, és ilyenkor a munkaerőpiaci szereplők nekik is elmondják a véleményüket, nem csak arról, hogy milyenek a mi programjaink, hanem arról is, hogy milyenek a végzetjeink. Ilyen módon elég sok visszajelzést tudunk kapni, és megvan minden lehetőség arra, hogy ott javítsunk a tantervi, tanrendi keretek között, ahol lehet, ami a mi udvarunkat illeti.
Zárásként tehetséggondozás a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen?
Van. Hogyha a magyar tagozatot nézzük, akkor ugye ott van a különböző TDK, ugye, tehát a Tudományos Diákköri Konferencia, az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia keretében több száz diákunk úgymond mérkőzik meg, méretteti meg magát, különböző tudományterületeken dolgozatokat mutatnak be. Emellett ugye a szakdolgozati írásnak, vagy egyáltalán az egyetemista létnek egy szerves velejárója az, hogy valaki kutasson, valaki együtt dolgozzon az oktatókkal, publikáljon velük, önmagában a magiszteriknek ez egy nagyon komoly elvárás, hogy ott már kutatni kell, szakmai munkát végezni, és aztán utána be lehet kapcsolódni a doktori tanulmányokba. Emellett maga a BBTE is ad például külön ösztöndíjakat sport teljesítményre, művészi teljesítményre és tudományos teljesítményre is, tehát minden évben meghirdettünk külön ezekre nagyon komoly ösztöndíjakat, ahol versenyszerűen bejelentkeznek a diákok a teljesítményükkel, és aztán van egy utánkövetés, egyfajta számon kérése, mert egyfajta projektet is be kell mutatniuk, hogy mi lesz az elkövetkezendőkben, mit fognak tenni az elkövetkezendőkben.
Markó Bálint, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a kikötő. Még több jó beszél...